Délutáni álom. Giza, mondtam a szobalánynak, eressze le a sárga függönyöket, és nyissa ki a zsalukat. Így sokkal hamarabb el lehet aludni, mert minden negyed órában nézzem be, és ha alva talál, kölcsön fel, mert nem akarok fejfájást. Kiittam a maradék fekete kávét, eldobtam a cigarettámat, és végigdőltem a bordó bársony régi pamlagon. Pillanatra még fölnéztem az órára, 2 óra múlt 10 perccel. Ezen a délután egy néma gróf kisasszonyról álmodtam. Ragyogó nyári délutánban fehér paripán lovagoltam Bagdad felé. A város tornyai, a ciprusok és a pálmafák felnyúló vékony foltjai remektek, izzottak és elmosódtak a búcsúzónap pirosló aranyában. A kertek virágai minden illatukat kilehelték, és a rózsák sóhajtása ott imbolygott, torlódott az utamon összekeveredve a balzsamfák és tömjénfák szagával. Erősen sarkantyúztam derékparipámat, mert napszállta előtt a városba akartam érkezni. Megtapogattam övemben sejmes erszényemet, amely tele volt aranyakkal. Fölálltam a kengyelben, és nagyot lélegeztem. Gyönyörű, édes, illatos, csodás délután volt. A lovam repült velem. Alig naplemente után beértem a városba. Lovamat a fogadós szolgájára bíztam, és lesétáltam a folyóhoz. Mint egy leheletnyi csók leányarcon, úgy omlott el az ég tündöklő kékségén az alkonyat narancs színű fátyla. Szitakötők cikáztak a víz felszíne fölött, és időnként kérészek repültek el a part mentén seregestül. Nekik meg kellett halniuk, mire a nap lemegy. Elől a part közelében már ott úszott a vizen ezernyi és ezernyi elpusztult kérész. A tegnapi vagy a tegnap előtti alkonyat temette őket, senki se tudta volna megmondani. Itt a folyóparton találkoztam a néma gróf kisasszonnyal. Nagy szélű virágos szalmakalapban volt, zöld fátyol a vállain, az arca gyengén rózsaszínűre festve, apró fehér topánokat, fekete sejemszoknyát és fekete harisnyát viselt. Szürkészöld fáradt szemei bágyottan révedeztek az alkonyégen. Finom, hideg, rajzos, kicsi ajkain ott lebegett a nagy bölcs némaság. Oda léptem hozzá. Gróf kisasszony, mondtam. Hallottam rólad, hogy az ajkaid némák és beszélni nem tudsz, de a szemeid megmondják nekem, hogy a legtöbb bölcsesség benned vagyon. Megállott, oldalt hátrajtott a fejét, és finom fülcimpáin megrezzentek türkizes, arany karika függői. De nem nézett reám, könnyen vonaglottak a vállai, és hideg bágyat szemeinek mélyén egy pillanatra csak megcsillant egy ibolya színű sugár. Megremegtem, mintha felvillanó lidérc tüzet láttam volna. Gróf kisasszony, mondtam, azért jöttem ide, hogy tőled egy csókot kapjak, és arra kérlek, hogy nézz a szemeimbe. Lassan lehajtotta a fejét, és fölnézett rám. Miközben piros ném ajkai között kidugta a nyelvecskét, és megnyalta a szája széleit. Szemeje pillanatban egészen feketék voltak, némi kékes árnyalattal. Tekintete benyúlt a szemeimbe, lehatolt a szívembe, s mint lassú borzongás végigfutott a hátamon. Gyengén megrázta a fejét, mint azt mondta volna, nem lehet. Gróf kisasszony, mondtam, te mindent tudsz, amit akarsz, mert a némaság minden tudókká teszi a nőket. Azt is tudod, hogy csak miattad jöttem 1000 mérföldről, hogy csak miattad születtem, s hogy miattad fogok meghalni. Add nekem hát a fátyolodat, s önts egy csepp illatos olajat a homlokomra. Tekintete ismét a messzi égen bolyongott, szemei szürkés zöld hideg színekben régi szomorúságokat tükröztek vissza, s karcsú szép állaival előrehajolt. Azután kikeresett szoknyája zsebéből egy kis kristályfiolát. Fehér hosszú ujjait megnedvesítette, és homlokomat megkente az illatos olajjal. Jól ismersz engem, gróf kisasszony, kérdeztem. Hirtelen gonoszul 2-szer is igent intett a fejével. Szeretni fogsz? Újra bólintott, és mosolyogtak az ajkai. Hazugság, mondtam neki, hiszen te nem tudsz szeretni. Mozdulatlan maradt, elkomolyodott, levette vállairól a zöld selyemfátyolt, és átnyújtotta. Aztán anélkül, hogy rám nézett volna, tovább ment. Nem mertem utána nézni, a víz csendes tükrére bámultam, és gépiesen a derekam köré csavartam a fátyolt. A napsugarak utolsó rezzenései is eltűntek már a horizontról, az ég mély szédítő nyugalmú topázkék színnel borult rá a földre. A hold még nem jött fel, de a Sirius, mint egy nagy gyémánt, már fennragyogott, és az Aldebarán és Antares úgy fénylettek akár a remekbe csiszolt rubintok. Szomorúan gondoltam vissza a duzzadó ifjúi boldogságra, amelyel néhány óra előtt Bagdad felé vágtattam. Azután elindultam a vízpartján a folyó irányába. Csak amar egy csónakra akadtam, beültem, eloldottam a kötelét, és hanyat feküdtem a fenekén. A város lassanként elmaradt mellettem, de a sok mese, amely benne lakik, utánam küldte tündéri muzsikáló hangjait. Üvegfuvolák csengtek, s mélyhangú varázshegedűk szóltak, mintha csak leányok és fiúk szívei zenéltek volna a zavaros ernyet harmóniákban. Levettem a derekamról a gróf kisasszony fájtlát, s magamra terítettem, mint egy halotti leplet. Hosszú lesz az utazás, és álom nélküli, mondtam, de most már meg kell csókolnom a néma kisasszony ajkait. Jó paripámra gondoltam, amelyet 1000 aranyért vettem, s amelyet mindörökre elhagytam. Az éjszaka mindinkább sötétedett. Ismeretlen félelmes partok közt utaztam. Magas, rideg sziklák meredeztek két oldalt. A barlangokban lakó gonosz szellemek elővújtak, utánam repültek, belekapaszkodtak a csónokba, és fölöttem lebegtek. Tudtam, hogy nem szabad szólnom, mert akkor a halálfia vagyok. Csendben maradtam, hát hétszer megfordítottam gyűrűmet az ujjamon. Erre a csónakom orrának irányába valami gyenge világosságot láttam derengeni, és azután, mint valami nagy csodalámpa, felbújt az égre a hold. Enyhe szellő kezdett fújdogálni. Nyakam köré csavartam a gróf kisasszony fájtlát, és felültem. Elővettem áll, jazzirekben vásárolt jó dohányomat, és rágyújtottam, de a szívem tele volt aggodalommal és bizonytalansággal. Nem tudtam a csónakban maradni, a parthoz kormányoztam, hát is kiszálltam. Harmatos sejmes fűben vitt az utam holdfényes nagy mezőn keresztül. Hosszú gyaloglás után országútra értem, ismeretlen út volt, körülnéztem, és egyszerre elhűlt bennem a vér. Hátam megett az úton, három árnyékom rajzolódott a földre. Lassan, óvatosan újra hátra tekintettem. Három árnyék, nem mertem mozdulni. Valami rettenetes hatalom körmei közt éreztem magam. Szédülve, tanácstalanul a holdra néztem. E pillanatban a holdvilág megmozdult az égen. Szédítő hirtelenséggel, mint valami dróton rángatott jelzőlámpa, vakító fénysávot írva le, átfutott a nyugati égre. Megrázkódtam, nagyot lélegzettem, és körülnéztem. A vidék most nagyon ismerősnek tetszett. Az út mentén fehér mérföldkő csillant elő, s nyárfák páros ezüstös sorfala húzódott. Jobbra és balra szőlős kertek feküdtek sötét nagy tömegekben, és bennük apró vaksi kis házak aludtak. Messzi előttem fájtlas porfelhőben egy szekér ballagott. Az ellenkező irányba folytattam utamat a kis kápolna felé, amelyet 200 év előtt építetett egy herceg felesége a saját lelki üdvösségéért. Az örök mécses átszűrt fénye haloványan derengett a nyitva hagyott ajtón keresztül. Lassan fölmentem a lépcsőn. Az oltár előtt ott érdelt a néma gróf kisasszony. Beléptem, megálltam az ajtó mellett. A lány fehér báli ruhába volt öltözve, fekete hajában hervat rózsaszínű rózsák. Lassan lábújhegyen előre léptem, úgyhogy láthattam az arcát is. Jobb kezében kis kézi tükröt tartott, s merő nézte benne magát. Mindjárt észrevette, hogy ott vagyok, de csak később fordult felém. Szeme ismét feketék voltak, némi kékes árnyalattal, de arcáról eltűnt a kevés rózsaszínű festék. Fehér volt egészen. Elrejtette a tükröt, s intett, hogy valami közölni valója van. Papírost és ceruzát adtam neki, ezt írta. Imádkoztam, hogy szeretni tudjam magát. Szeretni akarsz? Kérdeztem. komolyan és szomorúan igen intett. Gróf kisasszony, mondtam, hiszen te senkit se szeretsz, apádat se, anyádat se, testvéreidet se. Halott vőlegényedet, a herceget se szeretted, csak a halála után. Zavarta lesütötte a szemét, és mereven maga elé bámult, aztán mosolyogva rám nézett, s ajkai csókot kínáltak. A csókodat még nem fogadhatom el, mondtam, mert nem szeretsz, és azt se tudom, hogy fogsz-e tudni valaha is. Újra elővette a kis tükrét, mintha kérdésemre választ keresett volna benne, aztán vállat vont, s megigazította a haját, megnedvesítette nyelvével az ujjait, kisimította velük a szemöldökeit, majd a karomat kérte. Kimentünk a templomból. Már reggeli harmad szállt, a holdfény fehéren és tisztán szórodott szét a fákon, az úton és a kisasszony arcán. A bokróból, a messze feketélő tölgyfa erdőből és a fűszálakból hatalmas lenyűgöző tömegekben bújt elő a föld szent ereje, és nagy hullámokban terjedt szét mindenütt. Hideg volt. Megállt egy kertajtó előtt, a kezét nyújtotta. Hideg és ruganyos kis ujjai hevesen rákapcsolódtak forró kezemre, azután bele bent az ajtón és belülről erre teszelte. Tovább mentem néhány lépést, de mindjárt meg is állottam. A kerítés kereszt fáján állva és felül a hegyes karókba megkapaszkodva a leány merőn nézett rá. Vonásai megdöbbentő, pajkos és komolytalan rosszaság mosolygott. Néma ajkai mozdulatlan konoksággal szorultak össze, s a hideg holdfény pontosan kirajzolt a fekete bogjas hajának árnyékát a szemöldöke fölött. Közelebb léptem, belenéztem a szemeibe. Csodálkozva, s hitetlenül kémleltem a tekintetének rejtett sugarait. Gróf kisasszony, mondtam. Olyan szép vagy, hogy 100 esztendeig szeretnék itt állni, és csak téged nézni. Néma ajkai barátságosan elmosolyodtak, és legyezőjével búcsút intett. Kalapommal szívesen üdvözöltem, mire eltűnt a gyümölcsfák sötét lombjai között. Keletem már hajnalodott. A fák és bokrok fekete foltjait fénytelen kék derengés aprózt el, és juggatta át. A vasúti állomásra kellett sietnem, s ez alatt gondolkodhattam a gróf kisasszonyról. Ebben az órában nem szerettem őt, mert azt hittem, hogy sohasem fog tudni szeretni, s elhatároztam, hogy inkább lemondok a csókjáról. Megváltottam a jegyemet. Magam voltam utas, és hazautaztam Budapestre. Mégis a keleti pályaudvaron bérkocsiba ültem, és a varázslóhoz hajtattam, aki Budán lakik. Ő maga nyitotta ki az ajtót. Tudtam, hogy jönni fogsz, mondta a gróf kisasszony miatt. Igen, őt akarom most a legjobban. Azt hiszem, még gyereket is szeretnék tőle, de hidegek és ruganyosak az ujjai. Szemeinek változik a színe, szíve pedig hideg és gonosz. Erről majd beszélünk, mondta a varázsló, és bevezetett a szobájába. Leültetett, és hosszan merőn nézett rám, végre megszólalt. A néma gróf kisasszonyt még soha senki se látta sírni. De egyszer látni fogod a könnyeit, akkor hozz belőlük nekem, meg fogom vizsgálni. Átadott egy kis kristályszelencét, és megmagyarázta, hogy kell a könnyeket eltenni. Elbúcsúztam, és gyalog, a Lánchídon keresztül visszamentem Pestre. Nehéz napom volt, sok fárasztó és türelmet kívánó munka, sok üres, hosszú óra. Meleg dél, étvágytalan ebédelés, szívdobogásos, álmos délután, 5 óra felé jutottam haza. Megfürödtem, megborotválkoztam, átöltöztem. Akkor kihajtottam a vasútra. Csodálatosan szépnek, kedvesnek láttam a várost, és fiatalnak, boldognak képzeltem magam, mintha a testem egészen könnyű, csak nem súlytalan lett volna. Szívembe egészség és tisztaság költözött. Minden, amit magam körül láttam, magától értetődőnek, jónak és érdekesnek tetszett. Megérkezve hosszú ideig hiába kerestem a kisasszonyt, bejártam a mezőket, országutakat, bementem a városba is. A korzón sétálók között sem volt, aggódtam és türelmetlenkedni kezdtem. Még néhány órán volt, csak az éjjel aludni akartam. Késő este csüggetten és szomorúan bandukoltam a vasút felé. Egy csaloknál hirtelen megláttam. Nyugodtan nézett a távolba, kissé előrehajolva. Ravasz és csúfolódó mosoly volt az ajkain. Nem vártál rám, gróf kisasszony, mondtam, de nem haragszom rád, mert, mint magam is tudom, nem szeretsz, és nem is fogsz szeretni. Nyakamba csimpaszkodott, és az ajkait kínálta. Azt hiszed, kérdeztem, hogy ez elég? Te elbújtás azt akarod, hogy később annál jobban essék a csókod. Kevésre becsülnének, ha így körülmények közt elfogadnám, mert akkor bele kéne nyugodnom, hogy nem tudsz sírni. Ez pedig a legrosszabb, amit csak egy szép nőre mondani lehet. Arca mozdulatlan komolysággal fordult felé. Zöldes szemeiben most sárga és piros lángoskák táncoltak, és egyszerre, mintha 20 évet vénült volna az arca. Aztán intett, hogy írni akar, ezt írta. Vőlegényemnek, a halott hercegnek anyja elátkozta a szívemet, mert nem sirattam meg a fiát, amikor meghalt. Meg kell szabadítanod magad az átoktól, mondta. Kérdőleg nézett rám. Egy könnyet, egyetlen könnycseppet kell sírnod miattam, s le kell mondanod arról, hogy én valaha is sírjak miattad. Alázatosan integetett, és a mellére horgasztotta a fejét. Hirtelen megdobbant a szívem. Arca pillanatban olyan üde és fiatal volt, mint egy kislányé. Az írószereket kérte. Ma egész délután tükörbe néztem, és azon gondolkodtam, hogy a szépségem el fog múlni. El fog múlni, mondtam, mert nem szereted a gyerekeidet, akiket hordozni fogsz, újraírt. Sohasem fogok gyermeket hordozni. Papíros mindjárt visszavette, s apróra tépte, mintha megbánta volna, amit írt. Gróf kisasszony szólotta. Várni fogsz reám, ha máskor jövök. Bólintott hajából kivette az egyik hervat, rózsaszínű rózsát, és ideadta. Gyengén átöleltem, engedékenyen hozzám simult, s fejét ráhajtotta mellemre. Azután elváltunk. Hazautaztam, elmúlt egy hét, két hét, elmúlt a nyár, s nem láttuk viszont egymást. Azt írtam a kisasszonynak, hogy várnunk kell, míg az átok magától elmúlik a rossz kemény szívéről. Azt írt, hogy maga is belátja ezt, és szívesen várni fog miattam. Imádkozni fog, és minden pénteken 7-szer meg fogja mosni a lábait madár vértől pirosló meleg vízben. Egy napos hideg októberi délutánon végre elutaztam, hogy megnézzem, mi van a kisasszonnyal. Nem várt, nem tartotta meg az ígéretét. Megkerestem a kertet, ahová azon a reggelen elkísértem. Átvetettem magam a kerítésen. Elhagyottak voltak az utak, száraz levelek csörögtek a lábaim alatt. Emberi lábnyomot sehol se láttam. Fákon még óriási almák és őszi barackok mosolyogtak. A nagy kék és sárga szőlőfürtök kövéren pöffeszkedtek a levelek között. És amit előre haladtam, a fák közt egy kicsiny, de nemes szépségű kastély bontakozott ki. Az ajtók mindenütt csukva voltak, mintha kihalt volna a ház. Körüljártam az épületet. A hátsó homlokzaton félig nyitva volt egy zöld, zsalús, földszinti ablak. Benézhettem, a gróf kisasszony az ablakban ült egy ingben. Szemei az ég felhőit nézték, éppen úgy, mint amikor először láttam. Megrezzent, mosolygott, és egy széket tett ki az ablakon. Nyugodtan fölkúsztam, és bent termettem a szobában. Kisasszony átölelt, az ölelése olyan heves, ernyesztő, vágyó, fájdalmas volt, mint egy görcsös fejfájás. Leültem, és távolról kémleltem a szemeit. Térdig mezítele lábait kinyújtotta, és megilletődve nézett rá. Kisasszony, mondtam, még nem érkezett el az idő. Most egy ideig úgy kell szeretnünk egymást, mintha én fiad lennék, s te én nekem kislányom. Fölvillanó szemekkel integetett, hogy jó lesz, azután kézen fogott. Egy sor szobán mentünk keresztül, amelyek mind el voltak sötétítve. Végre kettős ajtóhoz értünk. Egy apró villamos lámpát gyújtott meg, s valahonnan a küszöb alól előkereste a kulcsot. Csikorogva pattant föl a zár. Hatalmas terembe léptünk, amelyek tükörfalai voltak. A gróf kisasszony eltűnt mellőlem, de a tükrökben száz és száz más volt helyette. Szinte tolongtak, annyian voltak. Egy egész sereg egyforma leány tekintett rám körös körül. Mindannyi mezítelen. Itt fölemelt karokkal állt az egyik, ott a másik a háta meget fonta össze a kezeit. Mindannyiannak másképpen csillogott a szeme, és különböző volt a tekintete. Szédültem és féltem, de elhatároztam, hogyha már ide kerültem, bátran meg fogok küzdeni mindennel. Az egyik sarokban ráakadtam a kisasszony egy képére, amely jobban tetszett minden másnál. Lehajtott fejjel, meggörnyedve állt, szemei oldalról nézve egészen világos kékeknek látszottak. Jól megnéztem, ez a szem könnyes volt. Közelebb léptem. Nem kép volt, hanem az igazi gróf kisasszony. Hamar elővettem kis kristály szelencémet, és amikor a gyémántos csepp lefutott az arcon, az állnál fölfogtam, és gondosan eltettem. Azután kimentünk, vissza a kis szobájába. Már alkonyodott, valószínű, hogy a tükrös teremben veszett el annyi idő észrevétlenül. Felöltözött, megigazította a haját, s fölírt, hogy elkísér, mert az övé csak késő este fognak hazajönni. Elmentünk a vasúthoz, megmondtam neki, hogy mindjárt a varázslóhoz fogok menni, és megvizsgáltatom a könycseppet, mert ettől függ minden. Erre ezt írta fel. Imádkozni fogok, hogy a könnyem jó legyen, és hogy a szívem megszabaduljon az öreg hercegnő átkától. Szemei egész estén világos kék színűek voltak, és arcára szomorú, márványos fehérség helyett valami gyenge, de igazi rózsaszínült. Mikor a vonat elindult velem, és láttam a gróf kisasszonyt, amint egy petróleum lámpa alatt, szomorúan, kedvesen integet felém. Szentül hittem, hogy a könnye jó könny. Pedig nem volt az. A varázsló, amikor odaadtam neki, megkóstolta, és már akkor mondta, hogy nem bízik hozzá. De azért elvégezte pontosan a többi szabályszerű vizsgálatot is. Különböző folyadékokból egy-egy cseppet kevert hozzá. Ha a könny jó, akkor átlátszó fehér lesz a keverék, de ha nem, akkor elsötétedik. A varázsló kis vizsgáló poharában majdnem megfeketült a folyadék. Attól félek, mondta, hogy te rád is átragadt az öreg hercegnő átka. Rám nézett, azután egy tükröt tartott elém. Rémületes volt, amit láttam, barna szemeim, kékesen fekete, idegen színben csillogtak. Sok dolgot tudok, de a gyógyításodat a földkerekségen egy ember vállalhatja el. Szimbád, a 200 éves bagdadi varázsló. Menj hozzá, de sietve. Még aznap útra keltem, mikor hosszú hetekig tartó fáraszt utazás után Bagdadba érkeztem, eszembe jutott az idő, amikor először életemben boldogan ifjan vágtattam a város felé. Késő este volt, amikor Szimbádhoz eljutottam. A varázsló lámpa világnál görnyedve olvasott egy nagy könyvben. Helyjel kínált, kihallgatott, és soká vizsgálta az arcomat bölcs, nyugodt kék szemeivel. Azután elővette a tükrét, és merőn nézte. A fekete csiszolt sima acéllapon nem sokára megjelent a gróf kisasszony képe. Először halványan derengve, aztán mindinkább világosan és kirajzolódva. A varázsló csóválta a fejét, látszott, hogy súlyosnak találta az esetet. A gróf kisasszony soha se fog igazi könnyeket sírni, mondta, csak a gyermeke koporsóján. De hogyan lehessen gyermeke, ha nem szeret senkit, és meddőséggel átkozták meg? Ölelésének fagyos lángjai nem alkalmasak arra, hogy belőlük új sari bimbózzék. Ehhez nyugodt, állandó, termékeny melegség szükséges. És olyan emberek között, akiknek változik a szemük színe, akik sokkal jobban ismerik magukat és egymást is, hogy sem, hosszabb ideig zavartalanul tiszta szerelemmel érezhessenek egymás iránt. Ez hiányzik. De másképpen a megoldásra remény nincsen. Megköszöntem Szimbád a varázsló tanácsát, hazajöttem és feleségül vettem a néma kisasszonyt. Házasságunk első hónapjai borzasztóak voltak. Csokok közben egymás szemeit néztük, és egymás arcát vizsgáltuk. Folyton az az érzés kísértett közöttünk, hogy a jövőnk boldogságát napról napra reménytelenül, végzetes biztossággal rabolja el az átok ereje. Gróf kisasszony, mondtam sokszor, el fogunk pusztulni mind a ketten, anélkül, hogy csak egyszer is éreztük volna az őszinte nagy szerelem forróságát, pedig megérdemelnénk, mert senkit sem kívánunk mást, és gyereket akarunk, hogy miként Szimbád varázsló mondta, a halál fájdalma által megtisztuljon a szíved, és igazi könnyet tud sírni. Ő szomorúan nézett rám ilyenkor, úgy tetszett, hogyha könnyezne, könnye jó könyv lenne. Kegyetlen hideg, hóviharos télben érkezett meg a gyerek, akit annyira vártunk, és akiről tudtuk, hogy érettünk, meg kell halnia. Gróf kisasszony néma ajkai némák maradtak a nehéz órák szenvedéseiben is, és jól lehet, az utolsó pillanatig egyáltalán nem bízott. Most aggódó kis arcán láttam a reménykedést. A gyerek megszületett, és olyan szép volt, hogy órákig csodálkozva néztük. Aggódva, nagy gondokban vérasztottunk álmai felett, és azt terveztük, hogy mindörökre elválunk, csak hogy megmentsük a haláltól, akár a saját boldogtalanságunk árán is. De a gróf kisasszony maga akarta szoptatni a kicsit, és csak az elválasztás után szándékozott beleegyezni a válásba. Újra rettenetes napok virrattak ránk, s még rettentőbbek voltak az éjszakák. Sokszor ébredtem rá, hogy a kisasszony gyertyavilágnál ül a tükör mellett, és nézi a szemeit. Azt nézte, vajon tud-e sírni? Akkor megkérdeztem, miért nem alszik, kétségbe esett némasággal borult rám. Szerencsétlenek voltunk, el voltunk átkozva. A gyermek pedig fejlődött, szépült, növekedett, vártunk, szenvedtünk, és nem tudtuk, mit évők legyünk. Már jól a nyárban jártunk, mikor egy hajnalon a kisasszony sikoltása ébresztett föl. A gyereket tartotta a karjában, elimtette az ágyra. A kicsiny test hideg, élettelen volt. Meghalt, mondtam, és ha tudsz sírni, hát most kell sírnod. Sír, tettem hozzá, kétségbe esette. Elpirult és mereven nézte a kis halottat. Felugrottam, felöltöztem, elmentem koporsót rendelni. Hazajöttem délután, a kisasszony szemei könnytelenül bámultak a gyerekre. Hazajöttem este, a kisasszony szemei szárazak voltak. Akkor azt mondtam, még az éjjel temetni visszük a gyermeket, ez a kötelességünk. Bólintott és sietve gyászruhába öltözött. Kocsit hozattunk, kiloptuk a koporsót a sötét lépcsőházon át, és térdeinkre véve elindultunk. Az éjszaka sötét volt és csillagtalan. Körülöttünk néma nagy földek lapultak és hallgatóztak. Szótalan, mozdulatlan némaságban bámultunk a levegőbe, eltelve folytott nyugtalan bánattal. Meddig utazhattunk, így nem tudom. Egyszerre váratlanul egy folyó keresztezte az utunkat. Megálltunk, a kocsit elküldtük, és csónakba szálltunk. Eloldottam a kötelet. Csónak gyorsan úszott lefelé a folyó. Sötétben halványan derengett a kisasszony sápadt arca, s egymásba kulcsolt fehér ujjai. Ismeretlen félelmes partok közt vitt bennünket a víz. Magas, rideg sziklák meredeztek két oldalt, a barlangokban lakó gonosz szellemek előbújtak, utánunk repültek, belekapaszkodtak a csónakba, és fölöttünk lebegtek. Hétszer megfordítottam gyűrűmet az ujjamon. Nem sokára szemben az ég alján valami gyenge világosság kezdett derengeni, és aztán, mint valami nagy csodalámpa, felbújt a hold. Part mellé kormányoztam a csónakot, kiszálltunk, és gyalog vittük tovább a koporsót. Hosszú gyaloglás után országútra értünk. Ismeretlen út volt. Fejünk mellett minden percben nagy derevérek suhantak el, reszkedtünk a borzalomtól, mely jeges ujjaival simogatta a hátunkat. És észrevettem, hogy testünk hármas árnyékot vet. Nekem is hármas árnyékon volt, a kisasszonynak is, de a kis koporsónak nem volt árnyéka. Álljunk meg, meg kell ásni a sírt. Körmeinkkel, mert nincs más ásószer számunk. Letérdeltünk a földre, és mind a ketten dolgoztunk. Meddig ástunk, nem tudom. Mikor a gödör elkészült, esteredett. A levegő fagyos hideg volt, és hó esett. Hópelyhek belepték a vállainkat, a hátunkat, és nagy koszorúban helyezkedtek el a kisasszony kalapján. Most már elföldelhetjük a koporsót, mondtam, s lassan beemeltem a gödörbe a kis fekete szekrényt. Kisasszony szemeje pillanatban könnyezni kezdtek, mintha ezer és ezer gyémántcsepp hullott volna a koporsóra, bőven ömlöttek. A gödörben elolvadt a hó, a föld átnedvesedett, megpuhult, és sóhajtás lehelt ki magából. Pár perc alatt betemettem a sírt, aztán fölálltam. Odaléptem a kisasszonyhoz, és átöleltem. Néma szép ajkai gyengéden megnyíltak, s csókjában éreztem, hogy az átok elmúlt rólunk. Újra fogjuk kezdeni az életet, mondtam. Boldogan intett, és elindultunk a havas hideg estében visszafelé. A karcsú és jókedvű szobalány hangja szólított. Tessék fölkelni! Nem tudtam kinyitni a szemeimet. Halálos fáradtság tepett le a fekvőhelyemre. Tarkomban pedig csiklandó tompa fájdalommal bujkált a fejfájás. Hány óra, Giza? 14:30 lesz mindjárt.